Isten igéjét Jeremiás próféta könyvéből olvasom az első vers, első 10 szakaszát. Okay. Jeremiásnak, Hilkijá fiának a beszédei, aki a Benjamin földjén Anátódban lakó papok közül való volt. Ő hozzászólt az Úr igéje Jósiásnak, Ámon fiának, Júda királyának az idejében, uralkodása 13. évében, továbbá Jójákimnak, Jósiás fiának, Júda királyának az idejében, egészen Citkijának, Jósiás fiának, Júda királyának a 11. esztendejéig, Jeruzsálem fogságba viteléig, ami az 5. hónapban történt. Így szólt hozzám az Úr igéje. Mielőtt megformáltalak az anyamékben, már ismertelek, és mielőtt a világra jöttél, megszenteltelek. Népek profitájává tettelek. De én ezt válaszoltam. Ó, Uram, Uram, hiszen nem értek a beszédethez, mert fiatal vagyok. Az Úr azonban ezt mondta nekem. Ne mondd, hogy fiatal vagy, hanem menj, ahova csak küldelek, és hirdesd, amit csak parancsolok. Ne félj tőlük, mert én veled leszek, és megmentelek. Így szólt az Úr. Azután kinyújtotta kezét az Úr, megérintette a számat, és ezt mondta nekem az Úr. Én most a szádba adom igéimet, lásd, én a mai napon népek és országok fölé rendellek, hogy gyomlálj és írts, pusztíts és rombolj, építs és palántálj. Imádkozzunk. Uram, köszönöm néked, hogy ezen a mai reggelen összegyűlhettünk a te nevedben téged dicsőíteni. Kérlek, áld meg Montit, hogy rajta keresztül a te igéd eljusson a mi szívünkbe, és ne csak halljuk, mint szót, hanem mint cselekvő akarat megvalósuljon a mi életünkben. Köszönjük néked a sok szolgálót, akik nap mint nap téged szolgálnak és cselekszenek a te nevedben. Uram, kérj, légy a mi erősségünk, és add, hogy minden nap, napról napra egyre jobban megismerjünk, és egyre inkább hasonlóak legyünk hozzád. Amen.
Lehet látni a kiosztott papíron, hogy a téma ma az Isten hűsei. És ha mi egy olyan kultúrában élünk legalább, ahogyan én nézem, mindig vannak olyan filmek, amiben szerepelnek ilyen szuperhősök, aki természetfölötti erők van, és csodálatos dolgokat tudnak csinálni. Ma nem beszélek ilyenfajta hősökről, hanem inkább fogunk látni azt, hogy van, amit lehet nevezni ilyen hétköznapi hősök. És azt fogunk látni, hogy van lehetőség, hogy mindnyájunk tudunk egy ilyen hétköznapi hős lenne. De mielőtt érkezünk oda, menjünk először, és látjunk, hogy ez hogyan alakult ki a Jeremiás életében, és még egy pár ószövetségi szemét is fogunk látni, hogy mi alakult bennük. A Új Szövetségben meg is látjunk, hogy a Jakab levélben a 5. fejezet, a 17. versben beszél Illésről. És azt olvasunk az Illésről, hogy Illés ugyanolyan ember volt, mint mi. Az Illés nem volt egy rendkívüli, ő ugyanolyan volt, mint te. És ugyanazt lehet mondani a Jeremiásról. A Jeremiás nem más, mint mi. Itt ezek a versekben, a 4. verstől, mi azt látjunk, hogy Isten kijelenti, hogy ő formálta Jeremiást. Azt olvasunk, hogy az anyja mélyében már ismértelek. Ő formálta, és ő ismeri. A 139. Zsoltárban van szó arról, hogy Isten hogyan formál minket, még az anyja méhében. És amikor gondolkodunk erről, az egyik dolog, amit nagyon fontos, hogy látjunk azt, hogy amikor Isten formált minket, ő egy tökéletes munkát végzett. Már magyar nyelven megjelent több könyv, amit Phil Yancey írt, de az első egy-két könyv, amit ő írt 40 évvel ezelőtt, azok nem fordítottak le magyar nyelvre, és az egyik könyv közösen írt egy orvossal, és a címe az, hogy csodálatosok alkotásaid. És abban a könyvben a Jancy együtt ezzel az orvossal megnézi az ember testét. Van több fejezet, ami beszél a bőrről, vannak olyan fejezek, amik beszélnek a izomokról, vannak olyan fejezetek, amik beszélnek a csontokról. És ma csak szeretnék kiemelni két példa, amit ő mond abban a könyvben a csontokról. Mert az egyik, amit mi akarunk látni, az, hogy mi nem vagyunk a véletlenül eredménye, hanem Isten, mint tervező, ő teremtett minket, és ő mindenre gondolt, amikor ő teremtett minket. Csak az egyik érdekesség a csontokról. A csontok a mi testünkben, ha nehezebb lennék, akkor nem tudnunk járni. Mert annyi sű lenne, hogy mi nem tudnunk menni. Ha könnyebb lennénk, ha vékonyabb lennék, ha nem lenne olyan erős, amilyen van, akkor az izomok, amikor húzanak, akkor eltörne a csontjaink. És előfordul, látjunk egy betegségben, hogy ez történik. De ahogyan Isten teremtett, ő úgy teremtette a csontjaink tökéletesen. Biológia lesz, hány csont van az ember testében? Keresem az Eszter lányomat, mert elvileg ő tanul ilyesmit az egyetemen. Én azt mondom, hogy attól függ, hogy hány éves. Mert egy csecsemőnek van 350 csont. De egy felnőttnek csak 206. És általában, amikor mi ember beszéljünk az ember testéről, mi azt mondjuk, hogy van 206 csont. De az az érdekes, hogy a csecsemőnek van több. És a csecsemő csontjai sokkal rugalmasabb, mint az idősebb ember. Mi tapasztaljunk ezt, amikor egy kisgyerek tanul járni, hányszor elesik. Számtalanszor, de nagy ritkaság, hogy egy ilyen esésből eltörne a csontjai. Viszont ha valaki 78 éves, vagy 70 vagy 80 éves, és elesik, nagyon nagy a valószínűség, hogy az egyik csont fog elrepedni, és eltörni. De azt is mondnak, hogy amikor van szó a szülésről, ha a szüléskor olyan kemény és erős lenne a csontok, mint egy 80 éves ember, akkor a gyerek nem tudna kijönni a világba. Szükség van arra a rugalmasság a csecsemőben, amikor ő születik. Egy másik dolog, amikor mi beszéljük az ember csontos medencéről. Az az érdekes, hogy ha mi nézünk a röntgenképek, a csontos medence egy férfinak, az más, mint a csontos medence egy nőnek. A férfi csontos medence inkább egy szív alakú, és az az érdekes, amikor mi látjuk, hogy szív alakú, akkor a csípők közelebb állnak egymáshoz, és emiatt az olimpia van külön verseny a férfiaknak és a nőknek. Mert az, hogy a csípők közelebb állnak egymáshoz, a férfi jobban tud futni, mint egy nő. Így van a csontok a testében. De a nőnek a csontos medence szélesebb. Miért? Nyilvánvaló, hogy gyereket tud szülni. Ha az ő csontos medence olyan lenni, mint egy férfié, akkor nem tudna szülni egy gyereket. Vannak olyan emberek, hogy azt mondja, hogy így alakult az evolúció miatt. Én azt mondom, hogy ez nem az evolúció miatt így alakult, hanem volt egy tervező, és ő tudta, hogy milyen funkciók lesznek, és ő úgy teremtette. Szóval azt kell látni, hogy Isten úgy teremtett, hogy ő figyelt minden kis apró dologra. Egy másik, ha tovább beszéljünk a csontjainkról, a lábunk van 26 csont. És azért van olyan sok csont, mert a láb nem lehet, hogy nagyon merev. A munka feladata miatt. Egy átlag ember az ő életében fog járni 100 000 kilométer. Azt jelenti, hogy a mi életünk alatt mi olyan távolság teszünk le, hogy 2,5-szer körbe menjünk a világon. És az lényegében mind a lábaddal csinál. És a lába bírja ezt. Ha csak 10 csontból állna, akkor nem bírna, nem lenne az a rugalmasság, amivel az ember tud járni. Isten tudta ezt, amikor ő teremtett minket. Isten tökéletesen formált az ember. És ha valaki akar kutatni, akkor lehet nézni mindegyik terület az ember testében, hogy milyen csodálatos az Isten teremtése. Milyen bonyolult, milyen precíz mindegyik rész. Egy tervező teremtett és létrehozott minket. Nem csak teremtett és létrehozott, hanem ő ismer minket. Én meg vagyok győződve arról, hogy Isten jobban ismer téged, mint te ismer saját magad. Ezt valaki esetleg vitatkozna velem, mert azt mondja, hogy nézd, én ismerem magamat. De mi képes vagyunk félre ismerni magunkat. Mi képes vagyunk gondolni, hogy mi képes vagyunk valamire, mi nem vagyunk képes. De Isten tudja pontosan, kik vagyunk, és ő tökéletesen ismer minket. Azt jelenti, hogy ha akarnád, te nem tudsz titkolni semmit Istentől. Mert Isten tudja. Isten ismer téged. És itt ebben a versben azt mondja, hogy és mielőtt a virágja jöttél, megszenteltelek. Lehetséges, hogy mi azt mondjuk, hogy ez nem igaz minden emberről, hanem ő konkrétan ezt mondja Jeremiásnak, mert ő hívott Jeremiás egy különleges feladatra, és ő abban az értelemben, ő meg volt szentelve arra a feladatra, de én hiszem azt, hogy az egyik értelemben mindnyájunk meg vagyunk szentelve valamire. Az a meg vagyunk, szóval el vagyunk különítve. Isten úgy teremtett minden embert. Bizonyos képességeikkel, bizonyos tulajdonságaival, bizonyos észszel, hogy az ember képes valamire. Isten úgy alkotott minden embert, ahogyan ő jónak látta. És ő adott neked olyan, ami csak neked van. Ahogyan minden ember összeáll, mindenki más. Mindenki más abban, ahogyan néz ki. De belülről is mindenki más, mert Isten úgy formálta őt, ahogyan ő akarta. És a mi feladatunk felfedezni azt, és használni azt, amit Isten adott nekünk, ahogyan tudunk. És Isten ezt mondta Jeremiásnak, hogy én létrehoztam téged, én teremtettem téged, és van egy feladatod. És konkrétan mondja a Jeremiásnak, hogy mi az a feladat. És utána, miután mondja ezt, a Jeremiás a kövek között mond. Uram, hiszen nem értek a beszédhez, mert fiatal vagyok. És itt látjuk a másik pont a vázaton, az emberi kifogások. Isten teremtett, Isten készített, és utána mi jövünk a kifogásokkal. És mi kezdjünk mondani Istennek, hogy miért nem lehet nekem ezt. És az egyik, ami van itt, az, hogy a Jeremiás, én túl fiatal vagyok. Karzatban főleg ott vannak a fiatalok, most beszélek veletek, ne mondjatok azt, hogy túl fiatal vagy. Nem vagy túl fiatal, ha Isten ad valami feladatot, nem lehet mondani azt, hogy én túl fiatal vagyok, én nem tudok vállalni azt. Az egy kifogás. Hanem ahelyett, hogy azt mondja, hogy túl fiatal vagyok, hanem azt kell mondani, hogy Isten, én bízom benned. A Szentírásban újból látjuk azt, amikor Isten hívott valaki a szolgálatba, amikor Isten akart adni neki egy feladatot, vagy akart megbízni egy lehetőséggel, az ember jött egy kifogással. Ugyanezt látjuk, amikor Isten hívta Mózes a szolgálatba. A Mózes második könyvében, a harmadik és negyedik részben látjuk a párbeszéd Isten és Mózes között. És Mózes azt mondja, hogy Isten, én nem tudok szépen beszélni. És akkor Isten azt mondja, hogy ki alkotatta a szájadat? Esetleg nem én az Úr. Isten azt mondja Mózesnak, hogy ne legyen az kifogás neked, hogy te nem tudsz szépen beszélni. Én adom azt, ami szükséges neked. Vagy ott vannak a kémek. Amikor a 12 kém bement az ígért földre, és Isten azt mondja, hogy én fogok adni ezt a földet neked. 12 kém, a 12-ből, amikor visszajöttek, 10 azt mondták, hogy nem érdemes bemenni oda. Mert akik ott laknak, azok nagyon erősek. És ha mi bemenjünk oda, akkor Isten, mi meg fogunk halni. Ez nem lehet. Hol 2 kém, aki nem mondta ezt a kifogást. Ők azt mondták, hogy ha Isten megígérte, hogy ő velünk lesz, és hogy ez a föld a miénk lesz, akkor menjünk. Mert valóban nagyon jó hely. Hányszor van a mi életünkben, amikor mi inkább látjunk az ellenség. Mi azt látjunk, hogy ott van az óriás. És mi azt mondjuk, hogy én nem tudok. Ez a feladat túl nehéz nekem. Én nem tudok vállalni ezt. Túl sok munka jár vele. Ez egy kifogás. Ha Isten hív, ha Isten szól, ha Isten mutat valami az ő igényen által, akkor ő azt várja, hogy mi azt mondjuk, hogy igen, vállalom. Vagy a Bírák könyvében ismerjünk a történet Gideonról. Látjunk, hogy Isten hívta Gideon a szolgálatba. A Gideon mit mondott? A Gideon azt mondja, hogy jó, nagyszerű, Isten hívott, én megyek. Azt mondja, hogy Isten, várjál egy kicsit, te nem tudod, hogy az én családom a legkisebb. Valahogyan ő hozta fel azt, hogy az én családomból senki nem ment egyetemre. Az én családomból senki nem volt egy ilyen nagyszerű, fontos ember. Én egy kicsi családból jövök. Megjent a kifogás. Megjent a kifogás. Vagy az egyik legismertebb ószövetségi történet a Jónás. Isten akart küldeni Jónás a szolgálatba. A Jónás, mi volt a probléma? Mi volt a kifogás? Az ő kifogás volt azt a népet. Nem lehet szeretni őket. Isten tette, nem akart megmenteni őket. Az egy rossz nép. Előfordul előítélet bennünk. Hogy mi azt mondjuk, hogy én kész vagyok missziót végezni Nyugat-Európában. De a Közel-Keletbe menni, vagy Dél-Ázsiába menni, vagy Afrikába menni, azok az emberek más, mint én. Én kész vagyok szeretni azt, aki olyan, mint én. Ez volt a Jónás kifogása. Én nem szeretem azt a népet. Az új szövetségben is látjunk kifogások, amikor volt a hívás a nagy vacsorára, és akkor az első ember azt mondja, hogy az a kifogás, hogy most vettem egy darab földet. A másik azt mondja, hogy én most vettem egy ukért. És minden kettő ezzel azt mondta, hogy fontosabb a vagyonom. A kifogás az, hogy én akarok létrehozni minél nagyobb vagyonat. Nem azt, hogy legyen közösség Istennel. Az utolsó azt mondja, hogy én most nősültem. Szerintem az nem egy, vagy biztos vagyok benne, az nem egy rossz dolog, ha valaki megnősül vagy férhez megy. De az már egy veszély, ha a kapcsolat a társával fontosabb, mint Isten. Isten azt mindig fog mondani, hogy az a kapcsolat fontos, de nem fontosabb, mint a kapcsolat Istennel. Ezt az embernek volt egy kifogás, fontosabb a házasságom, mint Isten. Mondom azt, hogy ha fontosabb Isten, fontos lesz a házasságot. Egy másik percre nem mondom, hogy nem fontos a kapcsolat a társadal, és nem kell dolgozni azon. De a legfontosabb a kapcsolat Istennel. A kifogások. Amikor Isten hív téged ma, milyen kifogásokkal próbálsz kerülni azt a hívást. Isten kívánsága az, hogy mi nem mondjunk a kifogások, hanem az ő kívánsága, hogy mi legyen hősök. Szeretnék mesélni egy pár hősről. Az egyik itt élt Budapesten egy rövid időre, Raoul Wallenberg. A második világháború végén ő ide jött Svédországból. Az érdekes, hogy ő kevesebb, mint egy éve itt volt Budapesten. De abban a pár hónapban, amikor ő itt volt, ő tudta megmenteni több száz ezer zsidót. Az egyik, amit ő csinált abban az időben, kezdtek bérelni különböző épeket, és oda vitték a zsidókat, és adtak nekik svéd útlevelet, vagy papírokat. És így tudtak megmenteni ezeket az embereket ezek az épületekben. Ő ő idejött 44 nyáron, 45 tél vagy távoson, eltűnt. Mi a mai napig bizonytalan, hogy valóban mi történt vele. Nem tudjunk, senki nem tudja 100%-osan, hogy mi lett vele. De az volt, hogy ő abban a pár hónapban, ő volt egy hős. És ő tudott megmenteni nagyon sok embert. Vannak más hősök. Van egy ismerősöm, akivel foglalkoztam, amikor Los Angelesben laktam egy bibliakörben. Ez a férfi megnősült, és az első gyereket, ami született neki, egy folyatékos gyerek. Szellemileg és fizikailag, és már 30 éve az édesanyja foglalkozik ezzel a gyerekkel. Intézi az ő napi dolgokat napról napra, 30 év keresztül. A gyerek egyáltalában nem tud ellátni saját maga. Ma ünnepeljünk az anyák napja. Én azt mondom, hogy itt van egy édesanyja, aki egy hétköznapi hős. Nem jellemző arról, hogy az emberek azt mondanak neki, hogy milyen nagyszerű, hogy ezt csinál. Van olyan, aki ezt mondja, de ez nem nagy segítség, amikor havonta egyszer valaki ezt mond neki. Amikor minden nap, napról napról újból kezdedik azt a feladatot. Az egy hétköznapi hős. Aki hűséges abban a feladatban, ami Isten adott neki. Nem egy látványos dolog, de egy nagyon fontos dolog. Egy hétköznapi hős. Egy másik hétköznapi hős, a neve Robertson McQuilkin. 10 évvel ezelőtt, amikor én kint voltam az Egyesült Államokban, egy egyetemre jártam, egy keresztény egyetem, egy teológiára. A McQuilkin éveken keresztül ő volt az elnök ott azon az iskolán. És az egyik nap ő bejött a alkalomra, amit tartottak, a reggeli ahitát, amit tartottak az összes hallgatónak. És azon a napon ő azt mondja, hogy holnaptól én kilépek az én pozíciómból, és én tovább nem leszek az elnök ezen az egyetemen. Még fiatal volt, 50-valahány éves, amikor ezt csinálta. Az oka az volt, hogy a felesége Alzheimer-koros volt. És a felesége jutott egy olyan pontra az ő betegségében, hogy ő csak nyugodt volt, ha a férje mellett volt. Ha bárki más volt vele, ha a férje egy másik persze nem volt ott, már ideges lett. És akkor a McQuilkin egy egyetemi elnök milyen nagy szolgálata. Ezren ott tanultak, ezren mentek abból az iskolából a misszióba. És az ő beszédeiben ő azt mondta, hogy amikor mi összeházasodtunk, én egy esküt mondtam. És az eskü az volt, hogy egészségben és betegségben. A beszédben az volt, hogy én vállaltam, hogy a halálig. És ő azt mondta a diákoknak ott az egyetemen akkor, hogy én egy olyan ember vagy, akit betartom azt, amit én megígérem. És én ott leszek a feleségemmel. Folytatta azt, hogy eddig 40 év keresztül a feleségem ott volt mellettem. Az én szolgálatomban ő volt az, aki felnevelte a mi gyerekénket. És most, ha szükség van rá, akkor a következő 40 évre én ott leszek mellette. Ez egy hétköznapi hős, aki nem az a lényeg, hogy a többiek mit látnak és mit gondolnak, hanem Isten előtt. Mi a felénk fel? Még egy utolsó példa, egy hétköznapi hős. Szerintem senki nem hallotta ezt a név. Arland Williams. Valaki hallotta ezt a nevet? Arland Williams. Láttam, hogy ezt így gondolkodik, mert tudja azt, hogy ez valamit az Egyesült Államokból. 1982. január 13-án. Egy repülőgép indult Washingtonból, full salt, de januárban jéges volt a szárnyak, és az a repülőgép bezuhantott a Pohomak folyóba. Egy volt a legtöbb ember, aki ott volt azon a gépen, meghaltak a jéges vízben. Volt 6 ember a gépen, akik túléltek azt, hogy bement a vízbe, és az a 6 ember ott voltak a folyó közepén, a jég hideg vízben. És jött egy helikopter, és az Arlen Williams ott volt a másik emberekkel. És amikor először jött a gép, ő segített az egyik ember fogni azt a létrát. És akkor a gép odavitt azt az ember a parthoz. És a gép visszament. És az Arlen Williams segített a másik ember a létrára. Ötször történt ezt. És az Arlen Williams mindegyik alkalom, ő azt mondja, hogy én szeretnék megmenteni a másik embert. Amikor a gép visszament érte, ő már fulladt a vízben. Ő adta az ő életét, hogy egy másik öt embert, akit nem is ismert, hogy ők tudnak életben maradni. Ha az Arlen Williams sétált volna veled aznap a Potomac folyó mellett, és ő ott vagytok a parton, és ha a William, az Arlen azt mondta, én szeretnék megmenteni téged, és ő beugrik a vízbe, és megfullad, mit gondolnád? Az nevetséges. Nem voltam veszélyben. Én itt voltam a parton. Fölöslegesen beugrott a vízbe, és meghalt. De abban a helyzetben, amiben ő volt, ezek az emberek veszélyben voltak. Ha Arlen Williams nem lett volna ott, ha ő nem segített volna őket arra, hogy ő fogjon azt a létrát, ők meghaltak volna a vízben. Az Arlen Williams egy hétköznapi hős volt. De én azt láttam, hogy ebben a történetben van egy kép. Jézus Krisztusról. Mert az Arlen Williams adta az ő életet, hogy egy másik ember tud élni. Ha az a másik ember nem veszélyben, akkor nem érdemes adni az életet. És valahogyan mindnyájunk kell megérteni azt, hogy mi veszélyben vagyunk. Mi ott vagyunk a jég hideg vízben. A bűneink miatt. És az egyetlen reménység, hogy kapunk valami külső segítséget. Annak az ört embernek, hogy fizikailag túléljen, az Arlen Williams volt az a külső segítség. De amikor mi beszéljünk a mi lelkünkről, a segítség Jézus Krisztus. És a segítség, amit Jézus Krisztus adott, az, hogy ő meghalt. Azért, hogy mi tudunk élni. Én remélem, hogy mi tudunk tanulni a mai nap és a következő hetekben a Jeremiás életéből. Amikor mi látjunk azt, hogy ő vállalta azt, hogy Isten hívott őt, és ő lett egy hős. Ő nem ragaszkodott a kifogásához. Miután Isten mondta, hogy nem baj az, ő azt mondja, jó, akkor megteszem. Isten ezt vár tőlünk, hogy legyünk hősök. Nem kell olyan hős lenni, aki mindenki megismer, és mindenki tudja a nevét. Lehet olyan hős lenni, mint az ismerősöm Los Angelesben, aki 30 éve neveli és ápolja egy folyatékos gyereket. Gondolkodunk azon, hogy mint hívő ember hős vagyok. És gondoljunk azon is, hogy valóban hívő ember vagyok. Valóban elfogadom azt, hogy Jézus Krisztus adta az ő életet. Értem. Ő az, aki kimentette. És reménységet adott nekem. Ez az örömhír. Imádkozunk. Édes Atyám, köszönjünk, hogy te formáltál minket, amit te teremtettél, az jó. Mondhatjunk, hogy az tökéletes. Köszönjük, hogy te ismersz minket. És kérjünk, segíts minket, hogy tudunk bízni benned, hogy ne legyen a kifogások bennünk, hogy miért nem, hanem azzal, hogy mi bízunk benned, mi tudunk hétköznapi hősök lenni. Úrunk, kérjünk, hogy segíts minket ebben. Amen.